Igen, és akkor az a téma, amit beharangoztunk.
Nagyon-nagyon jó lesz, igen.
Mégpedig, hogy ugye arról az a verk címe a beszélgetésnek, hogy ki az üzletember felesége, ezt idézőjelbe tesszük, és hogy miért nincs saját identitása. Nagyon kevés nő tudatos pénzügyi szempontból a házasságban, mondják ezt egyesek. Lehet, hogy én ezt most így kimondtam, és magamra szabadítom itt a Pandora szelencéjét, hogy a reklámunkban is van. Tehát az a lényeg, hogy az anyagias címke elkerülése során szinte öntudatlanul válik kiszolgáltatottá, pedig erről való nyílt kommunikáció mindkét félnek biztonságot nyújthat. Erről fogunk beszélgetni, és itt van velünk a stúdióban Marton Falvai Lilla, általános és igazságügyi mediátor, és Bokorovics Balázs, stratégiai tanácsadó, 18 évig a Panergia nyerti elnöke, jelenleg az elnök tanácsadója. Jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
És egyfajta Balázs vita alakult itt kiköztünk így a négyes beszélgetésben, még az adás közben, mert hogy ez egy eredeztethető dolog, hogy honnan jön, milyen sztereotípiákból indul az, hogy egy nőnek ne legyen feleségként identitása, akár mint személyiség, akár mint a pénzügyekben. Hogy látjátok ezt, mennyire változott az elmúlt időszakban ez a megítélés?
Igazságügyi mediátorként nekem az a tapasztalatom, hogy sajnos nagyon kevés nő tudatos a pénzügyekben, akár egy házasságban, vagy egy hosszú távú párkapcsolatban, és valóban azt látni utána, hogy gyakorlatilag ezáltal válik teljesen kiszolgáltatottá, és egy válásnál, vagy egy olyan élethelyzetnél, ami lehet egy halál is, akkor gyakorlatilag ott áll egy beszükült tudatállapottal, egy kiszolgáltatott helyzetben, és azt se tudja, hogy merre induljon el, hisz tőle nem ezt várták el, nem ez volt a feladata.
Most, most már értem, mert ugye, hogyha abba indulunk ki, hogy gyakorlatilag a pénztárcában a döntéseknek egy jelentős részét ugye azt mondják, hogy a nők döntik el, de akkor ez valószínűleg megáll azon a szinten, hogy a bevásárlás. És akkor onnantól kezdve pedig, amit te mondtál, az létezik.
Így van, tehát hogy arról beszélgetünk, hogy az azért a legtöbb családban megvan, hogy van egy közös büdzse, amit lehet költeni havonta. De amikor valaki otthon marad, és ez egy közös döntés, és mondjuk a családi háttérben ő őrzi a családi tüzet, ugye, ahogy ezt régen mondtuk, akkor óhatatlanul ott megváltozik sok minden. Tehát az önbecsülése megváltozik annak az embernek, megváltoznak a készségei, a szakmai területen is, a kapcsolatai elkopnak, új időrendjük van, mások lesznek a prioritások, és hogyha majd vissza kell éleszkednie mondjuk egy munkaerőpiacra, akkor kérdés az, hogy azt a karriert azt tudja folytatni.
Balázs, mi lenne az a 3-4 jó tanács, amit adhatnánk ilyen szemmel, hogyha egy nő belemegy egy házasságba, tudatosan megy bele, tudatosan készül erre, akkor a pénzügyi döntéseit is ilyen formán tartsa meg a saját döntési kompetenciájában. Hogyan tudja ezt megoldani?
Üdvözlöm a hallgatókat, jó reggelt. Nem olyan egyszerű ez. Szerintem nagyon sok házasságban az a beszélgetés a legelején, illetve bizonyos időszakonként elmarad, hogyha mondjuk a feleség többet vesz részt a családi életben, tehát ő őrzi a tüzet, ő foglalkozik sokat a gyerekekkel, akkor ennek az értékét nem beszélik ki a felek. Mert ennek is értéke van, az előbb mondta a feleségem azt, hogy megkopnak a kapcsolatai, esetleg nem úgy tud menni vissza a munkaerőpiacra, vagy éppen a munkaerőpiacon van, de egy 4 órás munkaállásban tölti az idejét, azért, hogy a családot tudja.
Igen, ez a láthatatlan munka, ugye, amit
pontosan, a láthatatlan munka, és ezt nem beszélik át a felek, és én azt gondolom, hogy ez szükséges. Illetve ugye mi tovább mennénk ezzel, tehát nem csak arról beszélünk, hogy a büdzsébe, a családi büdzsébe ki mennyit tud költeni, és abban van egy rendelkezési joga. Igazán mi azt gondoljuk, hogy az az önálló rendelkezési jog, amiről mi szeretnénk beszélni, az, hogy picit kitekintve 10-20 évre előre egy bizonyos vagyontervezés, egy bizonyos családi identitás megteremtése, a gyerekeknek az iskoláztatása, nekik a jövőbeli gondolkodásuknak a kialakítása, illetve ehhez szükséges anyagi erőforrások biztosítása, és ebben a nőnek az önálló rendelkezési jog megteremtése, amit most fordítsunk le, ez nem egy hitelkártya, hogy ezt költsed.
Nem,
ez
egy nem társkártya.
Nem egy társkártya.
A társkártya.
A másik kedvencünk.
Az arra van, hogy lássuk, hogy mit csinál az asszony.
Így van, és a válásnál az az első, amit azonnal visszavesznek, és akkor ott áll csodálkozva.
Bocsánat, bedobtam,
de várjatok, ott fejezem
és a másik, most akkor ezt kicsit folytatom. Aha. A társkártya, vállalati autóhasználat, vagy családi cégnél az autóhasználat, ami ugye megint csak kié, az a családi cégé, vagy a vállalaté, nem a nőé, nem a magánszemélyé.
Megengedem, hogy használd, igen.
Így van.
És hogyha valami gond történik, akkor ugye ez nincs, ez megszűnik. Tehát az önálló rendelkezési joga azt jelenti, hogy a felek megbeszélik, hogy a hosszú távon ezt gondolom a családi vagyonról, a családi vagyontervezésről, a gyerekeknek a jövőjéről, a mi jövőnkről, és így közösen, nem a férfi ezt adja, ugye nagyon sok, én is ezzel kezdtem az életemet, hogy én ezt adnám, én is ilyen vagyok, ezen felül kell emelkedni, nem könnyű, és akkor megbeszélik, hogy igenis ezzel a vagyonnal úgy rendelkezel, hogy akár ebből a különböző eszközosztályokból, majd erről beszéltünk, befektetéseket is eszközölhetsz, saját magadra költhetsz.
Uh-huh. Tehát közös ügyvezetés van ebben a, hogyha céget nevezünk, mindenkinek van aláírási joga és döntési joga, ugye? Nem teljesen?
Teljesen
nem,
szeparáltan.
Szeparáltan.
Önálló rendelkezési jog, tehát neki egyedüli aláírása van, ő egy ügyvezető a saját vagyona fölött.
Aha.
És vagy a közös vagyonból kiszakított részben, uh-huh. És ő egyedül dönt, anélkül, hogy megkérdezze a férjet, vagy az élettársát,
akartam kérdezni,
vagy akivel együtt él, hogy én ezt megtehetem-e.
De
ez egy magasabb szint.
Aha. Lila?
De hogy ez a közösből van, tehát hogy nagyon sokszor ott térnek el a felek kommunikációi, hogy ugye amikor érkezel egy házasságban, egy párkapcsolatban, akkor hozod magaddal, ami a tied. Ugye? Uh-huh. És akkor akár házassági szerződések is vannak, mert sokan felhördülhetnek a hallgatók között, hogy jó, de hát egy okos, sikeres üzletember, ő házassági szerződést fog majd aláíratni. Igen, ám csak az élet az változik, tehát ezeket például fokozatosan érdemes akár 3-5 évente újra tárgyalni, és hogy azt is kevesen tudják, hogy azért például, hogyha van egy ingatlan valakinek a külön vagyonában, és az kiadásra kerül, akkor az a bevétel, ami abból jön, akkor az már közös. És hogy ezekből a közösökből jó egy kicsit juttatni az, hogy a másik megtanulja azt, hogy hogyan kell a pénzt kezelni, vagy neki mi a saját felelőssége ebben.
Belekapaszkodnék abban, mint az előbb mondta, hogy megtanítani arra, hogy hogyan kezelje. Én azt gondolom, hogy nem. Tehát, hogyha nő belemegy egy házasságba ilyen formán tudatosan, akkor az pontosan tudja, hogy hol vannak az ő határai, és tényleg, amit mondasz, tehát, hogy 3-4 évente valóban lehet, uh-huh. hogy át kéne beszélni, de egyenlő félként, uh-huh. egyenlő partnerként, hogy milyen uh-huh. vagyonelemek vannak, hol tartunk az anyagi uh-huh. stratégiánkban, mennyire uh-huh. tudtuk ezt megvalósítani, mik a kihívások uh-huh. a következő időszakban.
Meglepődnél? Mert hogy ugye én válási mediációval is foglalkozom, és a válásoknál két mondat hangzik el. Az egyik mondat az, nekem mindennek a fele jár.
Aha.
A második mondat, neked nem jár semmi, halkan kiegészítve csak a szád. Na, most ilyenkor elkezdődik egy olyan háború, egy olyan háborús folyamat, és itt most nem az ukrán háborúra gondolok, de hogy azokat a dinamikákat, amit mondjuk Zelenszky és Trump hozott ebben az utolsó megbeszélésben.
De a sima házasságban válaszol benne
van. Az abszolút zsizsi, ahogy mondod, az teljesen benne van, úgyhogy innen indulunk, és innen szoktam mindig mondani a hölgyeknek, hogy egy bizonyos anyagi szint fölött, bár a jog lehetőséget ad arra, hogy 50-50 százalék, de ez egy kicsit meg kell állni, és reálisan kell gondolkodni.
Jó. Beszéljünk akkor arról, amit itt egy fél mondattal Balázs mondtál valami olyasmit, hogy de ugye úgy mutattunk be, hogy volt egy pozíció, 18 évig betöltött vezetői pozíció egy sikeres nagyvállalatnál, és ezt cserélted a férjem felesége státuszra. Ez erről egy picit szeretném többet hallani, és akkor lehet, hogy kevesebb üzenet érkezik, ami ezzel kapcsolatos a férfiaktól, akik most nagy kerek szemekkel hallgatják ezt a beszélgetést.
Igazán nem erre a státuszra cseréltem, alapvetően az élethelyzet hozta azt, hogy mivel 50 évesek elmúltunk, a gyerekeink felnőttek, szeretnénk többet foglalkozni a gyerekekkel. A gyerekeknek a jövője az most formálódik, kis felnőttként, illetve felnőttként. Alapvetően ebben szeretnénk többet részt venni, és egymással többet foglalkozni. Tehát alapvetően nem egy teljes leállás, vagy teljes nyugdíjas életnek a kialakítása volt a cél, hanem megtartva azt a tudást és felhalmozott tapasztalatot, amit a Panergy-be és az előző életembe szereztem, ezt szeretnénk kamatoztatni a családi életbe.
És mi volt az, ami neked a legnehezebb volt ebben? Azért egy olyan döntéshozói helyzetből jöttél át ebbe, ahol fontos volt az, hogy oké, demokrácia van, meg egy csomó minden van, meg mindenkit meghallgatunk, de felelősség ott van, nekem kell dönteni, rajtam fogják számon kérni, ha valamit elrontok, akkor az biztos, hogy a beszélgetés az nem az lesz, hogy a szád jár, hanem az, hogy ezt hogy képzelted. Tehát azért az az oldal is megvan, hogy aki dönt ezekben a helyzetekben, az eléggé nagy felelősséggel viseltetik a pénzügyek iránt. Meg hát például a gyerekek jövőre jelent is.
Így van. A gyerekeink alapvetően pénzügyi beállítottságú, tehát gazdasági gondolkodású egyének, és alapvetően ezért nagyon hasonló az a jövőbeni elképzelésük, amit az édesapjuk képvisel. Ez azt jelenti, hogy nyilván az ő életükbe, az ő szakmai előremenetelükbe azért részt tudunk venni. Kettő az, hogy amit kérdeztél, alapvetően én nem hagytam ezt abba. Uh-huh. Azt persze elnöke voltam egy tőzsdei társaságnak, ez nagyon szép és jó időszak volt, de alapvetően most tanácsadással foglalkozom. Nagyobb vagyonnal rendelkező magánszemélyeknek a tanácsadója vagyok, illetve ugye magának a Panergy elnökének is a tanácsadója vagyok, tehát azért valamiféle kötődésem van. Ez nem maradt abba, és ezért hát úgy is mondjam, hogy az agyamat folyamatosan trenírozom, és az új dolgok irány nyitott vagyok. És mivel a gyerekek azért elég gyorsan fejlődnek, és elég sok streamet hallgatnak, és abból nagyon sok kérdés följön, nekem is update-elnem kell magad szinte naponta.
Igen, azt elhiszem.
Még egy kicsit térjünk vissza arra, amit az előbb mondtál, hogy a tanácsokat adsz, tanácsadója vagy nagyobb vagyonnal rendelkező személyeknek. Feltételezem, hogy ők főként férfiak. Mennyire kell nekik elmagyarázni, vagy tudatosítani azt, hogy a feleségüket hogyan kezeljék ebben a vagyonközösségben? Mennyire tudod átadni azokat a gondolatokat, amiket, vagy stratégiát, amiről most itt beszélgetünk?
Igen, maga a tanácsadás ugye vállalati stratégiai tanácsadás, tehát másról szól, de nyilván beszélgetünk egyéb dolgokról is. Hát azt tudom mondani, nagyon ritka az, amikor egyes vagy mínusz egyes korreláció létezik, de az egyes korreláció az erre talán jellemző, tehát nem kell egy más statisztikát megnézni, hanem alapvetően 100%-os az, amikor erről érdemes beszélgetni. De én hoztam egy példát ide, amit én szeretnék így a hallgatók elé tárni, mert most lehet, hogy valakinek az a képzete támad, hogy ja, hát persze a nagyon gazdag embereknek más ez a dolog, de térjünk át egy olyan dologra, hogy azért Budapesten nagyon sok mindenkinek van saját ingatlana. Ugye ez ilyen 70-80%, ha jól tudom, Magyarországon, aki saját ingatlanban él. Most vegyük le azt, hogy most hitelből, vagy ez most egy olyan ingatlan, ami teljes 100%-ban a nettó eszközérték, vagy nettó vagyonba tartozik bele. És van egy családi cég, ami tartósan 100 millió forint cashflow-t hoz a családnak. Ugye ez azt jelenti azért a manapság és a mai kamat környezetben, a mai diszkontált cashflow értékelés alapján, hogy ez nagyjából egy 1 milliárdos vagyont is érhet, ami azért már jelentős, ez 2,5 millió euró, ez már azért a magasabb vagyoni rétegbe tartozó embereket jellemzi. Biztos vagyok benne, hogy ebben a 99%-a nem is beszéli át, hogy ez mit jelent. Aha. Biztos vagyok benne, hogy a feleség nem tudja, hogy mivel számolhat. Biztos vagyok benne, hogy a családi vagyontervezés nincs megbeszélve, nincs kibeszélve. Amennyiben a cég jobban megy, vagy döntéseket kell hozni egy nagy beruházásba, és nagyon sok anyagi erőforrást fognak ráfordítani, és a férj ezt eldönti. Én nem is azt mondom, hogy talán nem erre biztatnám a feleségeket, élettársakat, hogy ők szóljanak bele a döntésbe, de tudják azt, hogy ez mivel járhat.
Lila?
Azt akartam Balázshoz csatlakozva mondani, hogy azért nekem sokszor visszahozzák a mediációba a felek, és látszik a dinamikába is, hogy azért valahogy próbálják ezt felhozni a feleségek, de nagyon sokszor azt a választ kapják, hogy te ehhez nem értesz, ezt nem akarom neked a kályhától elkezdeni. Tehát, hogy
nem a te dolgod.
Így van, tehát nincs meg az a bizonyos szintű minimális tisztelet, amiben arra helyezzük a hangsúlyt, hogy azért valahol a feleség a férjének az életben egy bizalmasa, egy biztatója a nehéz helyzetekben. Tehát, hogy ezzel a családi mikromenedzseléssel azért valamiben mégiscsak bele kell látnia. És hogyha azzal kezdjük, hogy feleségként meg szeretnénk érteni azt, meg szeretnénk érteni, hogy mi folyik, akkor hogyha magunk azt vesszük észre, hogy nem tudjuk értelmezni már a szavakat sem, akkor bátran menjünk a neten, és szerintem ti is nagyon sok ilyet tudtok majd mondani. Olyan nőknek szóló, pénzügyi tudatosságról szóló kis workshopokra vagy podcastokra, hisz azt tudjuk, hogy ma egy ember átlagban a kutatások szerint 4 órát tölt az online felületen. Bátran jó, nyújjunk ezekhez.
De az ilyen kis repülő macskákról szól, meg ilyesmi. Tehát, hogy így, jó, elnézést, de ugye most már kimondta valaki pont a héten az idő demokrácia szót, és utalva is ezzel a Mike Judge filmre. Tehát az a helyzet, hogy egyre nehezebb abba az irányba terelni az embereket, hogy valami tényleg hasznos dologgal töltsék el az idejüket.
De ha megvan benned az érdeklődés, és mondjuk nem találsz megfelelő partnert a férjedben, a tekintetben, hogy elmagyarázza neked ezeket a dolgokat, akkor lehet, hogy ott föl tudsz szedni, érted, egy olyan tudást, amivel oda tudsz állni elő, na figyelj Béla, akkor ezt mondd már el nekem, hogy ez a családi cégben ez akkor hogy is van. És ez nagyon fontos, lehet, hogy a férfi ezt ne úgy fordítsa le, hogy egyébként ő valami fajta hátsó gondolatokkal küzd, el akar válni, ki akar semmizni, nem?
Tehát, hogy igen, osztozkodni akar, igen, már azonnal, igen, tehát nem erről szól, tehát nem erről szól, csak arról szól.
Bezárta a páncélját, bezárta, uraim, nem vagytok egyedül, ezt sokan így gondolták itt. Szerintem az a fontos, hogy hogy gondolkodunk magunkról, tehát, hogy ki a családfenntartó. És hogyha kiderül, hogy itt a családfenntartó mind a kettő fő, akkor már ugye történik egy valamiféle ilyen információ megosztás és döntés megosztás, nem?
Igen, az a nehezebben, hogy két kereső lehet egy családban, de igazán a családfenntartó az, aki a nagyobb részt teszi bele anyagilag, az gyakorlatilag a mindennapi mikromenedzselésben nem vesz részt, ezért a másik csak egy kereső lesz. Uh-huh. Tehát ezért fontos ezeket mindig hangsúlyozni, hogy igen, nagyon sok családban ketten keresnek, de a másik akkor is viszi magával azt a menedzselést, ahol a gyerekekért kell felelni, a bevásárlásra. És erre szokták mondani nagyon sokszor a fejem, hogy jó, de mondjuk van takarítónő, és van, aki segítsen. Igen, az a nehéz fizikai feladatokról mentesíti a nőt, vagy azt a felet, aki otthon maradt. Egyébként számos feladata van még. És még egyet szeretnék mondani, ami nagyon sokszor szintén a mediációban kiderül, hogy azért az fontos, hogy szükséges és elégséges információval rendelkezzünk párként, hogy valóban tudjuk a másikat támogatni, mert látok én is olyan hozzászólásokat különböző oldalakon, social media oldalakon, hogy jó, bezzeg, hát úgy tudna már nekem tanácsot adni, nem is ért hozzá, de hát azért az úgy van, hogy azért van egy olyan lelki támogatás is, igen, és hát ilyenkor nem rohansz este 24 órában a pszichológusodhoz.
Hát még sok mindent kéne megbeszélni szerintem ebben a témában, és majd folytassuk egyszer, de most nagyon fut az idő, talán itt azt gondolom, hogy itt, ahol valahol konvergálnak ezek az ötletek, az a bizalom. Tehát, hogy ezt kéne valahogy tisztázni, hogy miről van szó, tehát mennyire nagy a bizalom, és hogyha ez van, és létezik, akkor viszont más alapokra kell helyezni ezt a kapcsolatot, nem?
Én egyetértek vele, és azt, hogy mindenképpen be kell árazni a családi pénzügyi stratégiába, hogy ki mivel teremt értéket a családban.
Megmutattam az életbiztosításomat a feleségemnek. Válasz, ne röhögtess, csak Szegedre mégy. Így soha nem tudom megbeszélni veled ezeket a dolgokat. Tehát, hogy igazából néha tényleg a nőknek van egy olyan ráérző, megfelelő egy mondata, amivel helyre tudják tenni a dolgokat, hogy bízunk az ösztöneikben és a döntéseikben és a tudásukban e tekintetben is.
Nagyon jó téma, én azt ajánlom, hogy folytassuk, szerintem rengeteg kérdés is jött, amire érdemes majd reagálni. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok most, és kicsit beavattatok ebbe, vagy legalábbis egy jó gondolkodni való csomagot átadtatok nekünk is a hallgatóknak. Köszönjük szépen!
Köszönjük szépen!
Mi is köszönjük a lehetőséget. lehetőséget.
Martonfalvai Lilla, általános és igazságügyi mediátor, és Bokorovics Balázs stratégiai tanácsadó voltak itt, és egy picit beszéltünk arról, hogy hogyan kéne működnie egy ilyen bizalmi alapon egy párkapcsolatnak, legalábbis a befektetések pénzügyek területén.